Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Elkezdődött Rákóczi Zsigmond koponyájának rekonstrukciós munkája, melyet a Szerencsi Református templom őriz. Újra Kult Camp táborra várták a diákokat Sátoraljaújhelyen. Egyre népszerűbb a Máriapócson és a környékén élők körében a település határában lévő horgásztó. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Elkezdődött Rákóczi Zsigmond koponyájának rekonstrukciós munkája, melyet a Szerencsi Református templom őriz. A folyamatban részt vesz a Zempléni Múzeum, valamint a Semmelweis Egyetem munkatársai és egy szobrászművész is. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Végakaratának megfelelően a Szerencsi Református templomban helyezték végső nyugalomra Rákóczi Zsigmond fejedelmet. Maradványai között megtalálható koponyája is, melyből egy rekonstrukciót követően, 3D-s technológiának köszönhetően szeretnék modellezni arcképét. A rekonstrukciós folyamatról és munkáról Bardóc Andrást, a Semmelweis Egyetem fizikusát hallják.
Rákóczi Zsigmondnak a koponyájáról van szó. Ez azért fontos, mert legtöbb ilyen földi maradványnak bizonytalan az eredete. Általában a genetikai vizsgát szokta eldönteni, hogy azonos-e azzal az illetővel, akinek tulajdonítjuk a koponyát vagy a csontvázat. Ez egy viszonylag egyszerű szkenner, egy Creality szkenner. Szerintem ez jól sikerül, mert fogjuk látni a 3D nyomtatásba. Általában jól szokott sikerülni, de az ember sose lett biztos, hogy a technika ördöge az mindig előbukkanhat valahol, úgyhogy most szerencsére megnéztük, ellenőriztük, és minden rendben, hogy ebből fog egy kiváló minőségű 3D koponya készülni, tehát ennek a koponyak a pontos más, ami elkészült műanyagból. A MS-ekkel hozzá készítsen majd egy mandibulát, egy állkapcsot, mert az hiányzik, meg nyilván fogakat.
Gábor MS-e arcrekonstrukciós specialista elmondta, a fejedelem megmaradt koponyája szinte mesél az akkori korról. Mérete, súlya, szerkezete alapján kiolvasható belőle a férfi fizikuma, és ez alapján rekonstruálható arcszerkezete, melyből majd egy öntvény készül a tervek szerint akár már a nyár végére.
Első ránézésre is már látszottak azok a karakteres, dominánsan robusztus jegyek, amik a koponyán domináltak, és én azt látom, hogy ez egy nagyon erős, erőteljes arcú férfiú lesz. Ez az arcrekonstrukción nyilván már is látszani fog. Nagyon nehéz a koponya, tehát a súlya is nagy, nagyon jó a csontsűrűsége. Ez jellemző régebbi korok koponyáira. Ugye a mostani embernek kicsit könnyebb általában a koponyája, illetve genetikai összetevője is van. Meglepően jó állapotú a koponya, sajnos hiányzik a mandibula, azaz az állkapocs, és a fogai. Az egész folyamat úgy fog létrejönni, hogy én rekonstruálom a koponyát először, ugyanis a hiányzó részeket ki kell pótolnom. Úgy a fogakat, mint a mandibulát. Ugye a mandibulát az teljesen 100%-osan nem fogom tudni kitalálni, hogy milyen volt, ugyanis a harapás hiányzik, a fogaknak a felszíne, meg a fogak maguk, viszont az állkapocs izület illeszkedéséből valamennyire tudok következtetni majd az irányára, a szélessége az adott, az alsó rész az ott nem lesz biztos, ugye ez a rész, viszont a felső rész az teljesen megvan, és ami még dominánsan megdöbbentően érdekes volt, hogy nagyon széles az orrürege. Mindezekhez figyelembe kell vennem azt is, hogy az izomtapadási helyeken láthatóan nagyon izmos, erős férfi volt. Ugye alacsonynak számít a mostani népességhez képest, és robusztus. Úgy látszott a nyakizmok tapadási helye, még a szemmozgató izmai is nagyon erősek, és bedomborodnak. Szóval valószínűleg nem egy átlagos lágy és vastagsággal fogok dolgozni, hanem egy kicsit a maximális felé fogom eltolni. És amikor mindez elkészül, megvan a koponyarekonstrukció, viaszból, megvan az arcrekonstrukció egyfajta hipoallergén plasztirinből, akkor utána készítek róla egy negatívot és egy öntvényt. Most ez a gipszöntvény, ez arcszőrzet és haj nélkül fogja mutatni, hogy hogyan nézett ki Rákóczi Zsigmond.
Egyre népszerűbb a Máriapócson és a környékén élők körében a város határában lévő horgásztó. Mint Papp Bertalan, a település polgármestere elmondta, a tavat 15 évre bérbe adták egy üzemeltetőnek. A Máriapócsi Nemzeti Kegyhely látogatóinak száma már elérte a Covid előtti időszakét. A tervek között pedig egy Szent II. János Pál pápa életét bemutató emlékház létrehozása is szerepel.
Két évvel ezelőtt az országos média, a Botrány Média is felkapott bennünket, mert volt egy 6 éves megyei projekt, aminek a végén megvalósult egy 10 milliós beruházás, akkor valóban olyan állapotok voltak, hogy gyalog lehetett benni a tavakba. Üzemeltetésre kiadtuk tavaly őszen, és 15 évre vette ki egy vállalkozó kör, szinte kisebb csodát tettek, mind a két tóba halak vannak, víz van, és működik pezseg a tó. Reméljük most már a megyében is nagyon sokan felfigyelnek rá. De a Covid után azért egyre jobban minden évben többen jönnek. Rengeteg külföldi busz van hétköznapokon is, nem csak a búcsúba, ami egyébként a búcsú szezon, vagy a búcsúknak most kezdődik a millésnapi búcsúval. Nagyon sok turista jön a felső része, de most már ide is szivárognak a szabadidőparkba. Amit lehetett épületbe, infrastruktúrába, azt sikerült megpályázni. A Magyarország kormánya és a Magyar Falu program nagyon sokat segített. Most már jön az az időszak, amikor okos, értelmes tartalommal kell megtölteni, és az embereknek egy olyan légkört teremteni az épületeinkbe, ami egy kellemes időtöltés lesz. Én úgy gondolom, hogy Máriapócsnak ezt a hangulatát és a szépségét és a nyugodtságát kell megtartani. Tehát épületekkel úgy gondolom megvagyunk, azokat fenn kell tartani, ami nem kis erőfeszítés, de élettel kell megtölteni, és egy élhető, nyugodt kisváros szeretnék én továbbra is. Folyamatosan vannak rendezvények, hát talán a legnagyobb rendezvényünk, ami július 1-én volt, az a Ákos koncert volt, több ezeren voltak, egy ínes koncertet sikerült megrendezni Páraposon.
Újra Kultcamp táborra várták a diákokat Sátoraljaújhelyen. A Dériné Fesztivál és a Rákóczi Szövetség közös programján mintegy 250 diák vett részt. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Sátoraljaújhelyi Rákóczi Élményközpontban a Kultcamp tábort, amely a Dériné Fesztivállal egy időben zajlott. Az összművészeti tábor számos lehetőséget biztosított a résztvevők számára, hogy bemutassák tehetségüket. A programokról Szilágyi Zsoltot, a Rákóczi Szövetség munkatársát hallják.
Több mint 250-en érkeztek a Kárpát-medence minden pontjáról, beleértve természetesen az anyaországot is. Olyan középiskolások, akik valamilyen érdeklődést mutatnak így a színművészet, előadó művészet iránt. Ez már a harmadik ilyen tábor, a harmadik alkalommal valósul meg a Dériné program és a Rákóczi Szövetség szervezésében a Kultcamp, itt Sátoraljaújhelyen. És hát a népszerűségét bizonyítja az, hogy idén is ilyen szép számmal összegyűltek a fiatalok. A programot illetően a táborban is forgószínpadszerűen többfajta művészeti ágazatban próbálhatják ki magukat az ideérkező résztvevők, de a tábornak a része is az, hogy a táborral párhuzamosan zajló Dériné Fesztivált is meglátogatják a fiatalok, minden este ellátogatnak valamilyen előadásra vagy koncertre a városba.
Dr. Várnagy Andrea zongora művész, a zenei szekció egyik mentoraként már-már visszajáró vendége a tábornak. Mint elmondta, remek lehetőség a diákok számára meghirdetett program, amely lehetőséget teremt a bemutatkozásra, egymás megismerésére, a mentorok pedig igyekeznek a megfelelő irányba terelni a fiatalok művészi adottságait.
Nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy most már évek óta a Kultap csapatának az egyik résztvevője lehetek, ahol közel visszük a kultúrát a fiatalokhoz, hiszen nekünk művészeknek ez az egyik legfontosabb feladatunk, hogy megmutassuk a művészetben rejlő szépségeket, értékeket, és én azt hiszem, hogy ez egy remek találkozás, amikor a Kultkemben találkozhatunk azokkal a fiatalokkal, akik egész évben részt vesznek a mi programjainkon. Nagyon nagy öröm, amikor látom őket, hogy hát igen, találkoztunk márciusban vagy májusban, és most újra itt vannak, és most együtt foglalkozhatunk azokkal a művekkel, amiket ők magukkal hoztak. Van mentorprogram, én például természetesen a zenei részben veszek részt. Tulajdonképpen bemutathatják a saját kis produkcióikat, kicsit farigcsáljuk ezeket, megpróbáljuk minél színpadképesebbé tenni, és tanácsokat is adok, hogyha ebben az irányban szeretnék majd az életpályájukat folytatni, akkor megbeszélhetjük, hogy én például melyik vonalat látom jónak, vagy esetleg milyen fajta olyan ötleteim vannak, amin ők valóban elindulhatnak ezen a nagyon szép úton.
Most az időjárásról. Az éjszaka első felében főként az északi ország részben vastagabb felhőtömbök vonulnak, melyekből eleinte északnyugaton, majd egyre inkább az északi északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, zivatar. Hajnalra nagyrészt csökken a felhőzet, és a csapadékhajlam is arra felé. Másút derült, gyengén felhős idő várható. A légmozgás általában mérsékelt lesz. A zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalra 15 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet. Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 24-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszer Krisztián és Kriston Tamás, búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Lelkemben büntelenül.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. 20 évvel ezelőtt indította el az Északerdő ZRT első erdei iskoláját a Csanyiki Erdőházban. Új tánciskola veszi kezdetét Gyöngyösen és a Jászságban szeptembertől. Ezek mai műsorunk főbb témái. Húsz évvel ezelőtt indította el az Északerdő ZRT első erdei iskoláját a Csanyiki Erdőházban. Az Aktív Magyarország Vándortábor kezdeményezéséhez pedig 7 éve csatlakozott a társaság, ahol az erdőpedagógusok a Zemplén-hegység túra útvonalait járják be a gyerekekkel. Délelőttönként a fiatalok túrákat tesznek a környék látnivalóihoz, délután pedig különböző erdőpedagógiai programok várják őket, amelyeken a gyerekek szórakozva szinte észrevétlenül juthatnak hasznos tudáshoz. A részletekről Bózsó Gyula, az Északerdő ZRT műszaki osztály vezetője adott tájékoztatást.
Fontos elmondani, hogy most már 7. éve megy nálunk is a vándortábor, azonban mi nem a bükkel kapcsolódtunk be, ugye a társ erdőgazdaságnak van jelenleg a bükkben, hanem mi ugye Zemplénben tartjuk a vándortábort. Igazából nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, ami egyértelműen visszajelzés számunkra is, hogy amikor meghirdetésre kerül, tehát amikor az Országos Erdészeti Egyesület kitűzi az időpontot, hogy lehet jelentkezni, akkor nem telik el szinte egy hét se, és azonnal minden időpont megtelik, ez így volt most is, úgyhogy a népszerűség az továbbra is töretlen. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kedvező árérték arány van, nagyon-nagyon sok mindent kapnak a gyerekek, ugye teljes ellátást, étkezést, egy igazából ez egy erdei élménytábor. Nagyon sok erdőpedagógus vesz részt, nagyon sok programot tudunk biztosítani. A Csanyiki Erdőház, ami nem messze van, ugye az a Mahócai szájvonalunkon található, és egyébként ide bármikor fel lehet jönni, ugye egy papírgyári csatlakozással bármikor ide is fel tudnak jönni az erdőházba lévő, egyébként most táborozó gyerekek. A vándortáborban sem maradnak kisvasút nélkül, csak ott nem a Lilafüredi állami erdei vasút, hanem a szintén Északerdő ZRT által üzemeltetett Páházi állami erdei vasúttal közel elítik meg egyébként a tábor első helyszínét, tehát ez azt jelenti, hogy amikor megérkeznek hozzánk az első nap a gyermekek, érkeznek busszal vagy vonattal, akkor ugye Páházáról később felszállva, ugye ott van a kis állomásunk, és ott nem a Lilafüredi állami erdei vasút, hanem a Páházi állami erdei vasútnak a kis vonatjára, egy 11 kilométeres szakaszról beszélünk, végutazva, a végponttól leszállva, a Rostalói Ökotudatos Nevelési Központ mögötti területrészen kezdik meg a táborozást. Leszoktak fáradni, pont most, ahogy jöttünk föl, nem csak a vándortábor kapcsán, itt a Csanyiki napközés tábor kapcsán is egy picit megálltunk a kollégákkal, és beköszöntünk a gyerekekhez, és mindig azt halljuk, hogy amikor azért is szeretik egyébként szintén a gyerekek is, a szülők is, hogy amikor visszakapják a nap végén, ugye 4 órakor a gyerekeket, akkor egyet tudunk garantálni, hogy altató már nem kell senkinek, mert azért azok a túra kilométer, ami a lábukba kerül egy ilyen alkalommal, és ugye az edukációt szinte észre se veszik, de nagyon elfáradnak szerencsére, illetve teljesen egy ilyen digitális detoxikáció folyik, ha fogalmazhatok így, ugyanis nagyon sokszor térerőmentes környezetben vannak, és ténylegesen rá tudnak hangolódni az erdőre, és ugye az a sok túra, meglepő számokat tudok mondani, a vándortábor időszaka alatt, mondjuk ez az 5 napos időintervallum még itt vannak, nem ritka, hogy ez a 70-80 kilométeres gyaloglás is benne van a lábukba, sőt, vannak olyan, akik kicsit nagyobb csoportok, akkor a 100 kilométert is eléri, azért, hogyha visszaosztjuk, akkor az egy nagyon-nagyon-nagyon szép szám, és nagyon nagy teljesítmény is a részükről. Rengeteg visszatérő gyerek van, ez mind a vándortábor, mind a napközis táborainkra igaz, pont a napközis táborban volt egy nagyon érdekes történet több is, de amit kiemelnék, ugye most volt 20 éves jubileum a Csanyiki Erdőháznak, ez a 20 éves jubileum, ez arra volt elég nálunk, hogy van most olyan kislány, aki nálunk kezdett, és itt szerette meg magát az erdőt, illetve a szakmát, jelenleg a Sopron Egyetemre jár és erdőmérnök hallgatónak tanul, illetve van olyan már prosperáló és dolgozó erdésztechnikus kollégánk, tehát kerületvezető erdész, aki szintén itt szerette meg a Csanyiki Erdőházban, és azóta már ugye elvégezte először az általános iskolát, középiskolát, majd elvégezte a technikumot, és jelenleg itt dolgozik nálunk.
Új tánciskola veszi kezdetét Gyöngyösen és a Jászságban szeptembertől. Az oktatók és az alapítók már több éve foglalkoznak a mozgáskultúra oktatásával, de most új köntösben szeretnék mindezt folytatni, óvodáskortól egészen felnőtt korig. A tervekről Balogh Dominik és Szoldatics Lilla táncoktatókat hallják.
Igen, egy régi új, de inkább új. Korábban már több mint 10 éve tevékenykedtünk a táncoktatásban, előtte még többet táncolással, előtte pedig egy teljesen más sportágban vettem ki a részemet, és most jutottunk el arra pontra, hogy a feleségemmel, Gróf Zsuzsannával szeretnénk egy teljesen új dolgot alkotni, szeretnénk egy új tánciskolát létrehozni és a saját elképzeléseinket megvalósítani. Megpróbálunk táncoktatásban egy teljesen új fűszert adni, sokkal nagyobb kört megpróbálunk bevonni. Mikor elkezdtem tanítani, én 10 éves kortól vártam a gyerekeket, ez szépen-szépen egyre lejjebb ment, most már óvodáskorú gyerekeket is várunk. Valami a felnőtt korosztályt is próbáljuk megközelíteni, ugyanis majd magas sarkus felnőtt női oktatásunk is lesz majd itt a városban, úgyhogy a hip-hop mellett egy picit kacsingatunk másfele is. A hip-hop tánc igazából 60-70-es évektől kezdődött, mint minden más Amerikából, és ez szépen hozzánk egy 10 év késéssel el is jutott az országba, és igazából ahogy szépen megyünk előre az időbe, egyre divatosabbnak gondolom, és mindig azt mondom, hogy most van a csúcsponton, de most, ahogy most 2025-ben vagyunk, most inkább még inkább. Ez mind a zenében mutatkozik, meg a rádiós lágerek is már rap zenék, ami 10 éve elképzelhetetlen volt például. Ez mind-mind édes testvére a hip-hopnak, valamint a közösségi média nagyon sokat segít hozzá, hogy rengeteg táncos kihívás, táncos trendek vannak, színészek, élsportolók is telefont kapnak, lerakják maguk elő, és eltáncolnak egy élsportoló és egy focista azt mondja, hogy akkor én most táncolok.
Én alapvetően idén kezdtem el az oktatást, egészen óvodás kortól vártam már a gyerkőcöket, és majd szeptemberben folytatódik ez a munka, ott is óvodás kortól várom majd a gyerekeket, de nyilván már Dominik is, meg a többi tanárunkkal is igazából nagyon színes korcsoportban várjuk őket, és hát ezt így kell elképzelni, hogy most nyáron lementek a táborok, van egy kis szünidő, most mindenkinek, ugye ez egy ilyen nyaralós időszak, és akkor szeptembertől indítjuk majd az új csoportokat, én majd a Jász Nagykun Szolnok megyét viszem, úgyhogy én ott várom majd a gyerekeket Jászberényben, Jászfényszoron és Jászágon, illetve Dominik Jászárok szálláson is, de mellett ugye nagyon sok helyszínen vagyunk még megtalálhatóak.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien.
Az elmúlt évek egyik legerősebb vihara helyenként 130 km/órás orkánerejű széllel július elején csapott le hazánkban, hatalmas pusztítást okozva több település középületein, lakóingatlanain. A katolikus Caritas 10 millió forint azonnali támogatást különített el a nehéz helyzetbe került családok számára. József Imrét, a katolikus Caritas országos igazgató helyettesét hallják.
Fontosnak tartottuk azt, hogy országos szinten felhívjuk a szolidaritást erre, a közös cselekvésre, hogy ha viharkár van, és van egy katasztrófa helyzet Magyarországon, akkor a Caritas ott van, helyben van és segít, és nyilván ezért is tudtunk nagyon gyorsan reagálni, mert az itteni csoport nem csak a katasztrófa helyzetnek a napján, hanem az év 365 napjában jelen van.
A Caritas munkatársai első lépésként kárfelmérést végeztek, az építőanyagok beszerzését követően pedig már a helyreállítási munkálatok zajlanak. Tiszakeszi településen több mint 20 ház rongálódott meg a viharban. Borza Gyula polgármester a helyszínen adott interjút a Szent István televíziónak.
Ha hazaérkeztem a településre, akkor katasztrófa helyzetet láttam. Mindenhol csak kidőlt fák, gajok, és akkor szembesült az ember, hogy micsoda károk vannak. Több felől jött a telefon, hogy tetőket bontott meg, tűzfalakat gyűjtött be, sőt, fákat tört ki, ami a tetőről landolt.
Van, ahol csak néhány cserép vagy kémény sérült. A palatetős házak tetejét azonban több helyen teljes egészében pótolni kell. Most Árvai Ferencet, az EGRI főegyházmegyei Caritas igazgatóját hallják.
Vannak, akik csak anyagban kérnek segítséget, és a többit ők megoldják családi összefogással. Láttunk ma már több ilyen családot. A más rész pedig, akiknek nincs ilyen segítségük, ők azt is kérik, hogy a kivitelezésben is segítsen a katolikus Caritas.
Elsősorban azokat a családokat támogatják, akik nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek, nincs biztosítva a lakóingatlanuk. Ezek a családok önerőből képtelenek lennének helyreállítani az ingatlanokat. Idén július 27-én vasárnap lesz a nagyszülők és idősek 5. világnapja, melyet Ferenc pápa rendelkezése alapján minden év július utolsó vasárnapján ünneplünk Szent Joakim és Szent Anna Jézus nagyszüleinek liturgikus emléknapjához közel. A Világiak Család és Életdikasztériuma pasztorális segédletet állított össze,
Mint írták, nagy örömmel készülünk a nagyszülők és idősek 5. világnapjának megünneplésére, egy olyan találkozóra, amely egyre megszokottabbá válik pasztorális programjaink között, s így évről évre egyre mélyebben gyökeret ver közösségeink életében. Ez az 5. alkalom jelentős mérföldkövet jelent, annak jele, hogy az idősek értéke egyre tudatosabbá válik az egyházban és a társadalomban. A Ferenc pápa által erre az évre választott téma: boldog, aki nem veszítette el a reményt, a remény jubileumának összefüggésébe illeszkedik, és arra hív bennünket, hogy az idősekben ne csak a lelkipásztori gondoskodás címzettjeit, hanem a remény tanúit és az egyházi élet tevékeny szereplőit lássuk. Élet és hit tapasztalatuk értékes örökség, képes gazdagítani az új nemzedékeket és erősíteni a közösségi kapcsolatok szövetét. Az idei évben Vác és a Váci Egyházmegye lesz a házigazdája a katolikus társadalmi napoknak, azaz a kattársnak, szeptember 19-e és 21-e között. A családok és közösségek háromnapos fesztiváljára nem csupán Vácról és környékéről, de közelebbről és távolabbról is várják a keresztényeket és érdeklődőket, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül. A rendezvény középpontjában ezúttal a család és a teremtésvédelem áll. A 2025-ös kattárs fővédnöke Áder János volt köztársasági elnök, védnöke Marton Zsolt váci megyés püspök, az MKPK családügyi bizottságának elnöke. A Családok és Közösségek Fesztiválja a szépségre és közösségre építve számos érdekes színes programmal várja a rendezvényre látogatókat. Előadások, tanúságtételek, bemutatók, koncertek, családi játékok, jótékonysági futás, színházi előadás és kitelepülések. A Családok és Közösségek Fesztiválját szeptember 19-én konferencia vezeti fel, amelynek címe 10 éves a Laudato Si pápai enciklika. Szeptember 20-án Szent Évi Egyházmegyei Zarándoknapra várják a Váci Egyházmegye híveit, akik a Nagyboldogasszony Székesegyházban ünnepi szentmisén vesznek részt. A program kiemelt fellépői lesznek Pál Feri atya, Gájer László atya, Vecsei H. Miklós színész, az Eukarisz zenekar, a Misztrál együttes, a Kolompos együttes, valamint Almási László Attila orgonaművész és a Korpusz Harsona kvartett. Ismét megnyílt a regisztráció Bódi Mária Magdolna boldog avatására. 14. Leó pápa szeptember 6-ára szombatra tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldog avatásának időpontját. Július 19-én ismét megnyílt a regisztráció az ünnepre. Aki korábban már regisztrált, a napokban e-mailben megkapja a részvételének megerősítéséhez szükséges linket. A linkre kattintva lehet megerősíteni, de akár módosítani is korábbi regisztrációját valakinek. A korábbi regisztráció törlésére is van mód. A szervezők kérik, mindenki figyelje e-mail fiókját, a meg nem erősített regisztráció érvénytelenné válik. Aki még nem regisztrált, most is megteheti a www.boldogavatás.hu oldalon. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2024. szeptemberében elsőként indította el az országban a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést. A sikeres államvizsgát követően 8-an vehették át oklevelüket az egyetem diploma átadó ünnepségén az Egri Bazilikában. A 2 fél éves képzésre az ország minden részéről, sőt határainkon túli vallásturisztikai helyszínekről is érkeztek hallgatók, azzal a céllal, hogy a tanulmányaik során megszerzett tudásuk, kompetenciáik segítségével hozzájáruljanak értékkincseik fejlesztéséhez. A képzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézetének gondozásában valósult meg. Szakmai irányítója Domjánné Nizsalovszki Rita, a turizmus tanszék vezetője volt, a lelkiségi vezetésért pedig Novák István atya általános rektor helyettes felelt. A vallásturizmus világszinten és Magyarországon is egyaránt dinamikusan fejlődő ágazat. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos színtere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Cél tehát olyan szakemberek képzése, akik a hiteles és elmélyült lelkiséget turisztikai profizmussal képesek ötvözni, mondta el a tanszék vezető egyetemi docens. Rómában már készülnek a jubileumi ifjúsági zarándoklatra. A jubileumi ifjúsági zarándoklatot július 28-a és augusztus 3-a között rendezik meg Rómában. Az evangelizáció dikasztériumának közleménye szerint több százezer résztvevőt várnak a világ minden tájáról a szentévi programra, amelynek csúcspontja augusztus 2-án szombaton a 14. Leó pápával tartott virrasztás, illetve augusztus 3-án vasárnap a Szent Atya által celebrált Szent Mise lesz. A Szent Év hivatalos honlapján már elérhető a többnyelvű Vademecum, amely útmutatást nyújt a Rómába utazó fiataloknak. Emellett július eleje óta információs pont működik a Vatikán közelében, ahol segítséget nyújtanak a felmerülő kérdések és kérések esetén. Az Egri Főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Darvas László címzetes kanonok, címzetes esperes nyugalmazott Szerencsi plébános életének 82. papságának 59. évében, július 18-án szentségekkel megerősítve a Miskolci kórházban elhunyt. Temetéséről később intézkednek. Darvas László Kassán született 1943. október 6-án. Pappá 1967. június 17-én szentelték. 1967-ben Tokajban, majd Hernád Németiben volt káplán. 1968 és 72 között Szegilong, 72 és 92 között Legyesbénye, 1992-től 2011-ig Mád, végül 2015-ig nyugállományba vonulásáig Szerencs plébánosaként szolgált. Szolgálatát 1995-ben címzetes esperesi, majd 2003-ban címzetes kanonoki címmel ismerték el. Július 26-án szombaton délután az egri ciszterci templomban dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség. 16 óra 30 perckor kezdődik a Szent Mise, amit Árvai Zoltán atya mutat be. 17 óra 30 perctől 19 óráig zenés dicsőítő szentségimádás lesz, közbenjáró ima szolgálattal. Sok szeretettel várnak mindenkit. 2025. július 27-én 11 óra 30 perckor kezdődik a Szent Anna búcsú a Gilitka kápolnánál Bélapátfalván. A kápolnához zarándokmenet indul 9 órakor Bélapátfalváról a Bartók Béla út és a 4. Béla út kereszteződésében lévő kereszttől. Bélapátfalváról a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek. Lőrincén a Szent Anna búcsút július 27-én vasárnap tartják. Az idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál egy órával korábban, 9 órakor kezdődik az Agyva folyó partján lévő kápolnánál, amelyet Tamási József atya fog bemutatni. A városi templomtól 8:30-kor indul a körmenet a kápolnához. A lőrinci hívek szeretettel várják a búcsús zarándokokat a jubileumi búcsújukra. A Veszprémi Főegyházmegye történelmének egyik legáldottabb eseményére készül. Szeptember 6-án boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, a hitvalló vértanút, akinek életpéldája ma is útmutató minden Krisztus követő számára. A lelki felkészülés egyik ajándéka a Bódi Mária Magdolna tiszteletére írt himnusz, amelynek eléneklésére felhívást tett közzé a Főegyházmegye, melynek beküldési határideje augusztus 20-a. Folytatódik a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen, valamint a győri Brenner János Hittudományi Főiskolán. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincseinek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozás menedzsmentjére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő pedig augusztus 23-a. Szeretettel várják a kedves híveket a 8. debrői gitárnapokra július 18-a és 20-a között. A program Csáki András Liszt Ferenc díjas gitárművész koncertjével kezdődik, melynek helyszíne az aldebrői római katolikus templom lesz július 18-án 19 órától. Másnap július 19-én Szurgyi Gergely gitárművész koncertje lesz a feldebrői római katolikus templomban 19 órától. Július 20-án 19 órától a gitárnapok gitár zenekarának és résztvevőinek koncertjére várják az érdeklődőket. Vezényel Fellegi Dávid gitárművész. Ennek helyszíne Aldebrőn a római katolikus templom. Az idei évben dr. Seres Borbál a gitárművész mesterkurzusára is lehet jelentkezni. A kurzusokon az aktív és passzív részvétel is ingyenes. A belépés minden programukra ingyenes. Még 5 fő jelentkezését várják Medjugorjéba, a Mladi Fest nevű ifjúsági fesztiválra. Az augusztus 1-től 9-ig tartó zarándoklat lelki vezetője Kis László görög katolikus atya Debrecenből. Jelentkezni és érdeklődni Kis Nándornál a 0670 776 40 93-as telefonszámon lehet. Margarita Valapilla nővér és Manfred Huber atya vezetésével augusztus 4-e és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Nagykállóban. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain számtalan testi és lelki gyógyulás történik. Idén először el tudnak jönni Kelet-Magyarországra is. Az időpont augusztus 4-e és 8-a között lesz, a helyszín pedig Nagykálló. Jelentkezni a lelkigyakorlat.nagykállókukac@gmail.com e-mail címen lehetséges. Szeretettel várják a híveket a második krisztusi szeretet napjára, Torna Szent Andrásra, augusztus 17-én vasárnap. Ima, közös éneklés és előadások lesznek a program részei. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes temploma és benne freskók közül kiragyogó több alakú Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Nagy szeretettel várnak minden érteklődőt. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Fekete Gábor és Grunda János. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Tenyeremen hordom, lehozom a csapat. veszem rám, ne vessem, és szeressem belé.
Zsebemet elől húzza a doksza, vágja sorát a napokra ketyeg, nevemen a billog falu rossza, szívem tovább lapozna, már a világ megbékülhet, nincs többé nyomás. Nem söpri már udvaromat senki, senki más. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed meggyógyít. Kicsi baba, hogy megsúgjam, minek a hú meg a bánat. Kapom a csókjaidat, a szabad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív.
Csak azért, mert a csókjaid után mondanám meg igazán rólad, rólad a világ mit szólhat, bármerre jársz, a sok csókkal, bókkal vigyázz az olcsókra. Már a világ megbékülhet, nincs többé nyomás. Nem söpri már udvaromat senki, senki más.
Kapom a csókjaidat, a szamat megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, minek a bú meg a bánat. Kapom a csókjaidat, a szamat megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív. Bánatos, ha jóba ültem, a habokba elmerültem, hányatottan a föld színén, a szerelem bús tengerén, úszik a lelkem, ha jója szárazat nem érhet soha. Két szemed az én tengerem, kiben végtelen elvezem. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, minek a bú meg a bánat. Kapom a csókjaidat, a szavad megbódít, belebetegedek a szemed, meggyógyít. Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam, kinek ragyog fel ez a szív.
A csapos bambú megsérült.
sehol. Kinn az utcákon túl nagy a szor.
Időrén már évszámon túl, minden túlhágyra más lesz. Nyitott könyv, bárki előtt, ott a város a sorok között. Magyarország, 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 Magyarország.
Szívbe vésett örök rejtvény, titok medál, kedvesem mellén, arany függés, arany lázom, mikor ölelem, soha nem is látom, mondd a kódot a kamu nyílik.
De ha megjössz rá, várhatsz a síri,
tegnap tudtam, de már úgy kell, mert a hopmester épp a trónra ül fel. Magyarul
sportja.
Megszületett a megállapodás, a Szolnoki Olajbányász férfi kosárlabda csapata a DVTK arénában játsza majd hazai mérkőzéseit a Bajnokok Ligája őszi csoportkörében. Kerékpár turisztikai szakmai konferenciát szervezett a Miskolc és térsége turisztikai egyesület. Uszoda épülhet Sárospatakon. Kazincz Barcika ismét bebizonyította, hogy méltán viseli a Nemzet Sportvárosa címet. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Megszületett a megállapodás, a Szolnoki Olajbányász férfi kosárlabda csapata a DVTK arénában játsza majd hazai mérkőzéseit a Bajnokok Ligája őszi csoportkörében. A döntésre azért került sor, mert a Szolnoki Városi Sportcsarnok befogadó képessége és infrastruktúrája nem felel meg a Nemzetközi Szövetség előírásainak, így nem kaphatott engedélyt a BL mérkőzések megrendezésére. Kerékpár turisztikai szakmai konferenciát szervezett a Miskolc és térsége turisztikai egyesület, ahol a szakemberek megvitatták a BÜK kerékpár turizmusának fejlesztési irányait és lehetőségeit. A részletekről Szendrei Mihályt, a Miskolc és térsége turisztikai egyesület elnökét hallják.
A Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület szervezésében, aminek én vagyok az elnöke, elindítottunk egy tulajdonképpen nem egy, hanem több eseményből álló sorozatot, ami azzal kapcsolatos, már itt egyébként évekre visszamenőleg, hogy mindig felkaroljunk egy-egy témát, egy turisztikai témát, ami Miskolccal kapcsolatos, ami Miskolcnak még egy kiaknázatlan területe, ami még hasznosításra vár, de van benne potenciál, van benne lehetőség, van benne jövőkép. és így sorba próbáljuk venni ezeket, tulajdonképpen a turisztikai ágak szerint, de mindig leszűkítve olyan kis témára, hogy az kezelhető legyen, és jobban felkarolható legyen. Ilyenek voltak korábban a vallásturizmus, a sportturizmus, a fesztiválturizmus, vagy kulturális turizmus. Volt pénzügyel kapcsolatos ilyen előadásunk is, vagy például a szállásadóknak volt egy cégek közös előadásunk, hogy hogyan tudják a szálláshelyeket innoválni, és esetleg olyan szállásolási rendszerekbe tudják beintegrálni, amivel jobban el tudják adni, könnyebbé teszi az üzemeltetést. És a mostani téma pedig az aktív turizmus. Ez nyilván minden tekintetben most aktuális, pláne úgy, hogy Miskolcnak nem csak azért kell keresnie ezeket a területeket, mert ez egy alapvető feladat is, hanem azért, mert most különösen rászorul, hiszen bár persze mondhatjuk, hogy Miskolcnak millió egy látnivalója van, és nagyon sok értéke is, és hogy bármi is történik, ide érdemes jönni, ez természetesen így van, de azért főleg a külföldi utazási irodák és a külföldi vendégek azért természetesen még az ország úticélt is, nem még a városi úticélt, a főbb attrakciók szerint szervezik meg, célozzák meg, és ha ezek a főbb attrakciók nincsenek, akkor igazából egy verseny hátrányt szenved az adott település, így van Miskolc is. Tehát azon kívül, hogy természetesen infrastruktúrát kell létrehozni ahhoz, hogy aktív turizmusról is beszéljünk, tehát azért látszólag annyiról van szó, hogy biciklizzenek az emberek, vagy éppen túrázzanak, és ennyi, de valójában nem erről van szó, mert az embereknek egy túróútvonalhoz is kész túraútvonal, tehát kijelölt túraútvonalakkal kell rendelkezni, ahhoz, hogy ő azt kiszámítható módon megtervezve, és persze pihenőpontokkal, frissítőpontokkal tudják azt teljesíteni, és ne legyen egy olyan helyzet, hogy egy olyan útvesztőbe kerülnek a turisták, amiből utána még panasszal fognak távozni. Tehát, vagy eleve nem is érkezik ide a turista miatt. Ez a kerékpáros utakra is így van. Ugyan fejlődött az utóbbi időben a miskolci kerékpáros úthálózat, de azért ez még gyerekcipőbe jár, még mindig van hova fejleszteni, és azt szeretnénk, hogy az a lendület, ami eddig volt, ugye Máj és Kisgyőr irányába épült ki egy új kerékpáros út, ezt szeretnénk, hogyha tovább fejlődne, de azt is tapasztaltuk, hogy az infrastruktúra mellett egy tulajdonképpen szemléletváltás is szükséges. Az azt jelenti, hogy nyilván lehet olyan stratégia, taktika a szolgáltatók, szereplők részéről, hogy kivárják azt, hogy a nagyobb attrakciók újra megnyissanak, de én arra hívtam fel a figyelmet, hogy már a 23-24-es évet vizsgálva is, már a főszezonban is volt egyfajta csökkenés a statisztikákban. Tehát ez azt jelenti, hogy Miskolc egy versenyhelyzetben már eleve látszik, hogy nem elég versenyképes, akkori, tehát a 24-es nyári attrakciókat tekintve, tehát akkori erőnket tekintve, kínálatunkat tekintve, de ez most már, hogyha újra is fog nyílni mindegyik nagyobb attrakciónk, tehát a Diósgyőri Vár, a Tapolcai Barlangfürdő, Ellipszumba strandal együtt, vagy akár a belvárosban a avasi kilátó, avastető, horvát tetővel, nem biztos, hogy elegendő lesz a mostani versenyhelyzetben a többi versenytársunkkal szemben. Tehát itt mindig törekedni kell arra, hogy mindig erősödjünk, újabb muníciót szedjünk össze.
Uszoda épülhet Sárospatakon, a történelmi iskolakert területén. Erről szóló megállapodást írt alá a napokban a Tokaj-Hegyalja Egyetem fenntartó kuratóriuma, valamint a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke és a Sárospataki Református Kollégium oktatásért alapítványa. Váberer Györgyöt, az Egyetemi Alapítvány kuratóriumi elnökét hallják.
A Tokaj-Hegyaljai Alapítványnak van egy fejlesztésre szánt összege, amiből ugye most az első lépésben a Lechner épületet újítottuk fel. Ennek jelen pillanatban műszaki átadása folyik. Közben folyik a tervezése az új kampusz és a új kollégiumnak a megépítésére. Valamint vásároltunk telkeket a malomtelken kívül, hogy azt a részt, ami az egyetemnek a környezetét veszi körül, azt a részt a várossal közösen hogyan tudnánk egy új városközponttá alakítani át. Ezek a tervek most folyamatban vannak. Tervbe volt már a korábbi években is, hogy a város kapjon egy uszodát. Most ez terve volt az egyetemnek is, és ezért úgy döntöttünk, hogy megépítjük most az uszodát, és ezért a református egyháznak a területét jelöltük ki erre a célra, és a mai nap aláírtuk a püspök úrral azt az együttműködési szerződést, hogy az ő területükön megépíti az egyetem az uszodát, amit nem csak az egyetemisták használhatnak, hanem használhatnak a gimnazisták, és használhatják majd a város lakosai is.
Nagybalú Csaba, a református gimnázium igazgatója, szintén tagja a kuratóriumnak. A sajtótájékoztatón elmondta, már évekkel ezelőtt megfogalmazódott az uszodaépítés gondolata, amely most az egyetem közreműködésével fog megvalósulni. Ezáltal a diákok számára jobban elérhetővé válik a vízisport. Most őt hallják.
Megszületett az együttműködési megállapodás a Tiszán inneni egyházkerülettel, amelyik a tulajdonosa a területnek, a gimnázium oktatásáért alapítvány között, valamint az egyetem kuratóriumja között. A finanszírozója ennek a projektnek a Tokaj-Hegyalja Egyetem fenntartó kuratóriuma, és hát az építetője, erre a célra létre fogunk hozni egy projektcéget, amelyik le fogja bonyolítani az építetést, és hát majd a működtetője pedig a mi alapítványunk lesz, amelyik a kézilabda szakosztályunkat, illetve a Váberer sportcsarnokot is működteti. Arányosan fogjuk megosztani a gimnázium, általános iskola és diákotthonnak a diákjai, illetve a Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatói között, annak arányában, hogy kinek mekkora létszáma van, és idősávokat fogunk nyilván ennek köszönhetően kitűzni, hogy ki mikor fogja használni, és a fennmaradó üres idősávokban pedig lehetőséget kívánunk nyújtani a városnak is a használatra. Azt gondolom, hogy a pataki diák is, és függetlenül attól, hogy most melyik iskolának a diákjáról beszélek, a pataki diák is megérdemli ugyanazt a színvonalat, mint amit mondjuk egy budai vagy egy budapesti belvárosi gimnázium diákja megkaphat. Tehát nem alávaló a patakon tanuló diák sem ezeknél, és azt gondoljuk, hogy az egészséges életmódjához, a sportolási lehetőségeihez hozzátartozik az is, hogy legyen egy uszoda Sárospatakon bent a városban, és nem kint Végardon, hanem itt bent a városban, amelyik ezt a célt ki tudja szolgálni.
Kozinsz Marcika ismét bebizonyította, hogy méltán viseli a Nemzet Sportvárosa címet. A Color City Kozinsz Marcika SC feljutott a labdarúgó NB1-be, a röplabdások dobogós helyet szereztek, és osztályt ugrottak a női kézisek is. Sport sikerekben gazdag idény zárult, amelyre minden helyi szurkoló büszkén tekinthet vissza. Fiszter Fruzsina önkormányzati képviselőt hallják.
Az elmúlt időszakban a kézis lányok is feljutottak, a röplabda csapatunk is, mint hosszú évek folyamán folyamatosan jó eredményeket hoznak, amire különösképpen büszkék vagyunk, illetve sporttörténeti eseményként, ugye elsőként NB1-es csapat lett Kazincz Barcika pár hete, ami kiemelkedő tevékenység és pozitívan tölt el, és büszke vagyok arra, hogy Kazincz Barcikai lakos vagyok. Ezen kívül fontos támogatni nem csak ugye az eredményeket tekintve a futballt az jövőben, hanem a többi sportágat is minden féleképpen támogatni kell.
Végül Szitka Pétert, Kozinsz Barcika polgármesterét hallják.
Nemzeti sportvárosként én azt gondolom, hogy minden egyes évben igyekszik az önkormányzat a sportot szerető embereket támogatni, az egyesületeket, a sportszervezeteket, és azt gondolom, hogy ezeknek a támogatásoknak és rengeteg sportmunkának, amit ezek az egyesületek, ezek a sportolók beletesznek minden nap, mindig beérik tulajdonképpen a gyümölcse, és azt gondolom, hogy most ebben az évben különösen nagyot aratt Kazincz Barcika, hiszen hogyha láthatjuk a labdarúgásban, a kézilabdában, a röplabdában, tehát gyakorlatilag a labdásportokban, de emellett egyébként a súlyemelésben, a birkózásban, és nem is akarok senkit megsérteni azzal, hogy kihagyom, hogy ebben a felsorolásból, mert rengeteg olyan sportolót tudunk és sportágat tudnék felsorakoztatni, ami azt gondolom, hogy ma Kazincz Barcikán méltán lehetünk büszkék arra, hogy nemzeti sportváros vagyunk, és ezek előtt a fiatalok előtt, ezek előtt a sportolók előtt, az edzőik előtt, a támogatóik előtt pedig én azt gondolom, hogy a kalapot meg kell emelni és gratulálni kell nekik.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.